Oldjuk meg a következő feladatot. A feladat egy úgynevezett toroid tekercsről szól. A toroid tekercs közelítő stacionárius mágneses terének számítására mutat példát, illetve a toroid tekercs induktivitásának meghatározását mutatja be. Ha elképzelünk egy szolenoid tekercset, és ezt a szolenoid tekercset torusz vagy toroid darabban meghajtjuk, akkor kapjuk az úgynevezett toroid alakú tekercset, amelynek a magja egy gyűrűt alkot, és erre tekercseljük fel a vezetéket, ahogy itt lehet látni ennél az elrendezésnél. A toroid tekercs nagyon lényeges, ugyanis ennek a szórt mágneses tere nagyon kicsi. Ugye a szórt mágneses tér az a mágneses tér, amely a tekercsen kívül helyezkedik el, nem pedig a tekercsnek a magjában, a tekercs közepében. Hogyha megnézzük egy tekercsnek, úgy értem egy toroid tekercsnek a vasreszelékkel felrajzolható mágneses terét, akkor láthatjuk, hogy valóban a belső mágneses tér sokkal erősebb, mint a külső. A külső részeken ugyanis a vasreszelék nem rendeződik szabályos alakba, mint ahogy az a toroid tekercs belsejében látható. Ez egy légmagos tekercs ebben az esetben. A légmagos azt jelenti, hogy a toroid tekercs belsejében, a belső térfogatában levegő van. A ferromágneses anyagot helyezünk bele, amelynek a relatív permeabilitása jóval nagyobb, mint egy, akkor ez a toroid alak sokkal erőteljesebben hangsúlyozódik. Vegyük például azt, hogy ebben a tekercsben itt felül, itt folyik az áram ebbe az irányba, az alsó részen pedig itt visszafolyik az áram ebbe az irányba. Aztán itt erre folyik az áram, a következő meneten ott lent erre folyik az áram. Ugyanis ez egy üveglap vagy plexilap, ahogy a szolenoid tekercs esetében is volt, és ezeken a helyeken egy-egy furat helyezkedik el, és ezen a furaton fűzzük bele a tekercset. És ha megnézzük a jobbkéz szabály értelmében, akkor gyakorlatilag egy olyan mágneses tér jön itt létre, amely ebbe az irányba fog mutatni a toroid tekercsen belül mindenütt. Tehát így jön létre a toroid tekercsen belül a mágneses tér körkörös alakban. Érdemes tehát a jobbkéz szabályt figyelembe venni, ha ez a vezető itt felül szalad, és a jobbkéz szabály értelmében a hüvelykújunk mutatja az áramirányt, az összes többi ujjunk pedig a mágneses térerősség irányát, akkor valóban ebbe az irányba mutat. Érdemes kipróbálni az alsó vezetőn, amelyen pont fordítva folyik az áram, azonban geometriai elhelyezése miatt a mágneses tér ugyanilyen alakban jön létre. Hasonlóképp, mint a szolenoidnál, csak éppen itt most egy gyűrű alakban van felhajlítva ez a szolenoid, így kapjuk ezt a toroid tekercset. Nézzük meg most részletesen ezen az ábrán. A toroid tekercsbe I áramot vezetünk, a toroid tekercs menet száma N, és a magjának, a belsejének a permeabilitását μ-vel fogjuk jelölni, amely μ valójában μ0-szor μr, ahol μ0 a vákum permeabilitása, 4 pi szer 10 a mínusz 7-en henry per méter, a μr az pedig levegőben, vákumban egységnyi, azonban, hogy itt egy ferromágneses anyagot helyezünk, akkor akár ez az ezres, tízezres nagyságrendet is elérheti, tehát egy viszonylag nagy értékről van szó. Azt fogjuk tenni, és itt is hangsúlyozom, hogy ez egy közelítő számítás, hogy az egyszerűség kedvéért itt középen, a középvonalban fogjuk a mágneses térerősséget kiszámolni, és azt mondjuk, hogy a tekercs minden egyes pontjában ez a mágneses térerősség igaz. Ez egy közelítés, ugyanis hogyha a henger, a felhajlított hengernek a belső felületéről haladunk kifelé, akkor a mágneses térerősség értéke csökken. Mi ennek a csökkenő mágneses térerősségnek az átlagát fogjuk venni, és ezt itt a középvonalban vesszük, amely ugye a külső sugárnak, illetve ennek a belső sugárnak a mértani közepe. Tehát, hogyha ezt mondjuk R külsőnek, ezt R belsőnek jelöljük, akkor ez a nagy R érték, ide is írom, az az R külső plusz az R belső osztva 2-vel. Tehát ideig mutat az R külső, ideig mutat az R belső sugár. A toroid tekercsnek a felületét A-val fogjuk jelölni, ez lehet téglalap alakú, négyzet alakú, vagy éppen kör alakú, különösebb jelentősége nincs számunkra. Tételezzük fel, hogy mondjuk a belső vezetőkben tőlünk elfolyik az áram, jelöljük ezt ilyen kereszttel, ezen a külső vezetőn pedig felénk folyik az áram, és jól tudjuk az előző plexilapos kísérletből, elrendezésből, hogy a lap alatt ez visszakanyarodik ez a vezeték, és úgy fog felénk folyni, és itt ez a vezeték például itt folytatódik. Ezen a vezetéken, vagy ez a vezeték a lap alatt itt folytatódik, aztán és így tovább alakul ki ez a toroid alakú tekercs. Most vegyük a mágneses térőség alakját, például ennél a vezetőnél. Az áram felénk mutat, az összes többi ujjunk megadja a mágneses térerősség irányát, tehát például ezen vezető körül ilyen alakú mágneses tér jön létre, tehát a torrói tekercs belsejében ebbe az irányba fog mutatni ez a mágneses tér. Azon az oldalon ki lehet próbálni, szintén jobbkész szabály értelmében, hogy ilyen típusú mágneses térerősség jön létre a torrói tekercs belsejében. Az összes többi vezetőnél ez pontosan ugyanígy fog kialakulni, tehát ilyen jellegű mágneses térerősségre lehet számítani a toroid tekercs belsejében, ami körkörösen körbeszalad a tekercs belsejében. Vegyük ezután az amper törvényt, amely alapján ki tudjuk számolni az áram, illetve a mágneses térerősség kapcsolatát, tehát körintegrál HDL egyenlő integrál egy A felületre, JDA. A H láthatólag körbeszalad a torrói tekercs belsejében. Feltételeztük, ezzel indítottuk, hogy közelítő számításról van szó, és feltételezzük, hogy a torrói tekercs belsejében a mágneses térerősség értéke mindig ugyanakkora, és ezt az átlagot vesszük, amely itt ebben a középvonalban szalad. A H tehát konstans. Sőt, megmondjuk az irányát, hiszen kvalitatíve meghatároztuk, hogy ez körkörösen halad, ez a mágneses térerősség, ezért a vektor jellegétől innentől kezdve eltekinthetünk, és ez konstans, tehát kiemelhetjük az integrálás elé, a DL-t pedig vegyük úgy fel, hogy az a DL szakaszhoz tartozó L görbe, zárt görbe, legyen ez a belső vonal, amely itt a tekercs közepében helyezkedik el, tehát legyen ez az L zárt görbe. A H és a DL tehát mindenhol, hangsúlyozzuk, mindenhol párhuzamos egymással, emiatt lehet a vektorjellektől, illetve itt ettől a bizonyos skaláris szorzattól most már eltekinteni. Azt fogjuk kapni, hogy mind a szolenoidnál H szor L. De mi az L? Ide írtam, hogyha ezzel a sugárral, a közepes sugárral szeretnénk kiszámolni, akkor az H szor 2 RP. Az R-ről pedig tudjuk, le lehetne mérni egy vonalzóval, hogy a külső sugárnak, illetve a belső sugárnak az így módon vett átlaga. Tehát ez lenne a körintegrál HDL, tehát az amper törvény bal oldala ilyen egyszerű módon alakul. Most nézzük meg, és a magyarázat után bele lehet rajzolni, hogy ez a bizonyos zárt görbe, amely itt fut, mennyi áramot vesz körül? Ugyanis ez egy zárt hurok, az L, ami felületet körbevesz, az lesz ez a bizonyos A, és azt kell megvizsgálni, hogy ez a zárt hurok mennyi vezetéket ölel fel, olyan értelemben, hogy ezt a most beslaffozott A felületet hány vezeték döfi át. A torrói tekercs N menetből áll, tehát hasonlóképp, mint a szolenoidnál, N-szer I áram fogja ezt átdöfni. Innentől kezdve a mágneses tér erősség kiszámolható, hogy az N-szer I osztva 2 RP-vel, tehát hasonlóképp, mint a szolenoidnál volt, N-szer I per L. Látható, ez konstans. Függ a menetszámtól, függ az átfolyó áramtól, ezektől egyenesen arányos, és a távolsággal, már úgy értem, hogy a hosszal, tehát a sugártól függően fordítva arányos. Mindegyik paraméter konstans. A H tehát konstans. Holott azt mondtuk, hogy a belső résztől a külső részig haladva itt fokozatosan csökken ez a mágneses térerősség. Mi ezt átlagoljuk a torrói tekercs keresztmetszetében, és azt mondjuk, hogy ezt a mágneses térerősséget számoljuk ki, ami itt van középen. Tehát ezen a vonalon itt körbe. Ez konstans. És innentől kezdve azt mondjuk, hogy a mágneses tér itt is ugyanekkora, és minden egyes helyen a torrói tekercs belsejében ezt a mágneses térerősséget lehet mérni. Innentől kezdve a B meghatározása könnyű. Műször N-szer I per 2 RP. Tehát B egyenlő műször H. Erre a fluxus számítására van szükségünk. A B is konstans, hiszen a mű konstans, B egyenlő műször H-val egy konstans értéket kaptunk mindenütt a torrói tekercs belsejében. Határozzuk meg az L egyenlő fluxus per áram mennyiséget, ugye az induktivitást, az önindukciós együtthatót. Ebben a fluxus az integrál egy A felületre B dA. Zavaró lehet az, hogy itt is A-val jelöljük a felületet, itt is A-val jelöljük a felületet, de ez a két felület nem ugyanaz. Az Ampère törvényben lévő felületet az L görbe, a kiválasztott L görbe határozza meg. Ezt az L görbét vettük fel, ami felületet S körbe határol, az a zöldebb besraffozott felület az áram és a mágneses térerősség kapcsolatának meghatározására szolgál. Ez az A felület pedig azt hivatott meghatározni, hogy hány fluxus vonal döfi át ezt a felületet, és ezt bejelöltük ide a kiinduláskor, hogy erről az A felületről van szó. Itt a B és a DA mindenütt párhuzamos egymással, ugyanis ezt a felületet úgy helyezzük ide bele, hogy a H-nak, mágneses térerősségnek, és a B-nek, a mágneses indukcióra mindenütt merőleges legyen. Tehát ez itt igaz, hogy a felületet az indukcióvonalak merőlegesen döfik át, egyszerűen a geometriából adódóan. A B és a DH tehát egymással mindig párhuzamos, hiszen a DA a felületnek a normálisa is erre a felületre merőleges. Meghatároztuk, hogy a B mágneses indukció erre a felületre merőleges, a DA pedig definíció szerint merőleges, sőt, a B az konstans, kiemelhető az integrál elé, és egyszerűen azt fogjuk kapni, hogy a φ egyenlő B szer A. A B-t itt írtuk fel, műször N-szer I-szer A osztva 2 RP. Ez lesz tehát ennek a feketével bejelölt egyetlen szemmenetnek a fluxusa. Viszont ez a tekercset nem egy menet veszi körül, hanem N menet alkotja, ezért az N-szer φ-t, tehát a teljes tekercsnek a teljes fluxusa, az az N-szer φ, az műször N négyzet szer I szer A per 2 RP. Na most ezt az N-szer φ-t kell ide visszahelyettesíteni, és az árammal, ha egyszerűsítünk, akkor azt fogjuk kapni, hogy műször N négyzet szer A per 2 RP, ami nagyon hasonló összefüggés a szolenoid tekercs önindukciós együtthatójához, csak abban itt L szerepelt. Tehát lényeges, hogy ez egy közelítő érték, egy nagyon jó közelítő érték, azért közelítés, mert a H mágneses térerősséget konstansnak tételeztük fel. Ha pontosabb számításra van szükség, pontosabb képletre van szükség az önindukciós együttható meghatározásához, akkor itt ebben a pontban nem szabad azt feltételezni, hogy a mágneses térerősség a tekercs teljes keresztmetszetén konstans, az ugyanis változik. Ez a számítás azonban hosszadalmasabb. Első közelítésben ezzel megelégedhetünk. Most vizsgáljunk meg egy olyan feladatot, amikor a torrói tekercsbe egy delta vastagságú légrést vágunk. Tehát ez itt levegő. Itt található egy C betű alakú toroid tekercs. Itt ugyanúgy megvannak a vezetékből alkotott menetek, de az egyszerűség kedvéért ezt most nem rajzoltam fel. Innentől idáig körbe L hosszúságról beszélünk, itt pedig deltával jelölt légrés vastagságról beszélünk. Nagyon lényeges ez az elrendezés, például abban a szempontból, hogyha készítünk egy mágneses térerősség, vagy mágneses indukció mérésére alkalmas szenzort, azt ebben az elrendezésben könnyedén tudjuk kalibrálni, ugyanis ide a légrésbe be lehet helyezni ezt a bizonyos szenzort, és a kalibrációs faktorát meg lehet határozni a következőkben bemutatandó összefüggés által. Itt is az amper törvényből fogunk kiindulni, hogy körintegrál HDL egyenlő integrál JDA. Megint ezt a belső utat járjuk, tehát erről a zárt görbéről lesz szó, csak az most két részből tevődik össze, az egyik, amely a vasmagban szalad, itt ugye mű nullászor mű R lesz a permeabilitás, itt ezen a részen csak mű nulla, hiszen itt levegő van. Azt fogjuk mondani, hogy legyen a mágneses térerősség értékeit H vessző, itt pedig H két vessző. Tehát a körintegrál HDL, ami itt körbe szalad ezen a zárt görbén, az lesz, hogy H vessző szorozva L plusz H két vessző szorozva delta. Tehát az L, még egyszer mondom, innentől szalad itt körbe idáig, a delta pedig ez a távolság. Az L értékét közelítőleg számolhatjuk itt is ezzel a bizonyos 2R pi-vel, vagy ha pontosabbak akarunk lenni, akkor az L ide írom 2R pi mínusz a delta. Attól függ, hogy ez a delta mekkora hibát viszünk be ezzel a számítással. Hogyha megnézzük ezt a, megint félig, csak félig besraffozom, hogy ne legyen túl zsúfolt az ábra, ezt az A felületet nézzük, ugyanazt kapjuk, mint itt ez a zölddel saffozott terület, az áramok száma N szeri. Nagyon lényeges az, hogy ez a H vessző és ez a H két vessző nem ugyanakkora, a kettő között mindjárt egy kapcsolatot fogunk felállítani. Nagyon lényeges emlékeztetni arra, hogy a H mágneses térerősségnek a tangenciális komponense folytonos, és a B mágneses indukciónak a normális irányú komponense folytonos. Most erre lesz szükségünk. Itt egy kicsit kinagyítva ábrázoltam a vas levegő határt. Itt ugyanis a mágneses térerősség, a mágneses indukció ebbe az irányba halad, és így lép ki a levegőbe. Itt ez merőleges, a geometriából adódóan. Ez is merőleges. Tehát a vasban is merőleges, illetve a levegőben is merőleges. A geometriából adódóan minden egyes helyen feltételezhetjük azt, hogy a B-nek, az indukciónak csak normális irányú komponense van. Tangenciális irányú komponense nincs. Természetesen ezen a részen itt úgynevezett szórás alakulhat ki, és lehet látni, hogy itt a légrés környékén az indukcióvonalak megpróbálnak ilyen irányban szóródva kilépni a vas levegő határon. Ezzel első közelítésben nem foglalkozunk, azt mondjuk, hogy a szórástól eltekintünk, és mindenütt igaz az, hogy a B-nek csak a normális irányú komponense létezik, ami viszont folytonos. Ezért erről a H-ról, amely nem ugyanaz a vasban és a levegőben, térjünk át B-re, amely ugyanaz, hiszen a B-nek csak normális irányú komponense van, és ebben a két tartományban ez az érték ugyanaz. Jelöljük ezt B-vel. A H vessző, a B egyenlő műször H összefüggésnek megfelelően B per mű nullászor mű R szorozva L-lel, a levegőben a H két vessző, az pedig B per mű nullaszor delta, az egyenlő N szeri. Tehát nagyon lényeges az, és még egyszer elmondom, hogy a B a vasban is, meg a levegőben is ugyanakkora. A geometriai elrendezésnek köszönhető ez, hogy a B normális komponenssel érkezik, csak is normális komponenssel érkezik. itt a vas levegő határa, és a szórástól eltekintünk. Erről, hogy itt létezik szórás, az elektrotechnika tárgykörében lesz szó, és ennek egy pontosabb számításával is fogunk majd foglalkozni. Az elektrodinamika tárgykörében csak az elvet szerettem volna elmondani, hogy a mágneses térerősség itt feloszlik két részre, egy vasban lévő és egy levegőben lévő részre, és ez a kettő nem ugyanaz, viszont az indukció értéke nagyon lényeges, hogy ugyanaz. A B tehát kiszámolható, tehát emeljük ki a B-t, azt kapjuk, hogy B-szer L osztva mű nullászor mű R plusz delta osztva mű nulla az egyenlő N-szer I, vagyis a B mágneses indukció értéke N-szer I osztva L per mű nullászor mű R plusz delta per mű nulla. Tehát nem a H-t kaptuk meg közvetlenül, mint az előbb, amikor rögtön a H mágneses térerősséget kaptuk. Itt most a B-t tudtuk kiszámolni, és nagyon lényeges, hogyha a delta nullához közelít, ez a tag ki fog esni, akkor azt kapjuk, hogy N-szer I per L szorozva a művel, ugye, hogyha ez a rész itt letakarható. Ugyanaz, ami itt található, tehát egyszerűsödni fog ez az összefüggés, de most nekünk erre van szükségünk. Tehát, hogyha a vasban például itt szeretnénk számolni a B-t, vagy akár a levegőben itt szeretnénk számolni a B-t, akkor ugyanazt a képletet kell használni, vasban és levegőben ez ugyanakkor. Ez nagyon-nagyon lényeges. Tehát kaptunk egy összefüggést arra vonatkozóan, hogy van egy N menetszámú toroid tekercsünk, amelyben I áramot folyatunk át, ennek a hossza L, az anyagát ismerjük, a mű nullászor mű R konstanst meghatározhatjuk, és a delta légrés méretét is ismerjük, hiszen ezt bele lehet ide vágni. Hogy ide beteszünk egy szenzort, amely például feszültséget ad kimenetként, akkor a szenzor kimeneti jele, illetve a kialakuló B mágneses indukció közötti kapcsolat felvehető, a szenzor kalibrálható, ez a B ugyanis ezzel a képlettel számítható. Ha pontosabbat szeretnénk, akkor a szórást is figyelembe kell venni, ezzel azonban itt nem foglalkozunk. Határozzuk meg most még ennek a tekercsnek, amely ugye légrést tartalmaz, az induktivitását, az önindukciós együtthatóját, tehát a fluxus per áram összefüggését. Ezt nem nagyon kell már ragozni, ugyanis itt is a fluxus az integrál BDA, a B-re azonban kaptunk egy képletet, itt van. Ugyanez a feltételezéssel, ha élünk, azt fogjuk kapni, hogy a fluxus az a B-szer A, vagyis N-szer I-szer A osztva L per mű nullászor mű R plusz delta per mű nulla, csak hogy ezt a rendszert sem egy szem menet alkotja, hanem N menet alkotja, emiatt itt N négyzetet kell vegyünk, és hogyha az árammal egyszerűsítünk itt, azt fogjuk kapni, hogy az N négyzet szer A osztva L per mű nullászor mű R plusz delta per mű nulla lesz ennek a rendszernek az induktivitása. Tehát ez az elrendezés gyakorlati jelentőséggel is bír. Ennél bonyolultabb úgynevezett mágneses körökkel az elektrodinamika témakörében nem foglalkozunk. Az az elektrotechnikának a tárgyköre.